Áldja meg az Úr Jézus benneteket gazdagon. Bocsánat, köszönöm, egy kicsit kisebb vagyok, mint a lányom. Olyan sokat beszélt Zsuzsa, hogy már sem tudom, hol kell kezdenem. Még egy hirdetést szeretnék elmondani, hogy a női konferencia március 15-én lesz. Tudom, hogy ez egy különleges nap, de különleges nap a mi számunkra is. Ilyen napra kaptunk termet, és nagyon várjuk, hogy jelentkezzetek, mert még nem nagyon indultak el a saját gyűlünkből se jelentkezések. Ezúton hirdetem a neten is, ha valakinek probléma, hogy a neten kell jelentkezni, akkor szóljatok, és akkor megoldható ez, hogy segítsünk egymásnak. De a mai világban sokkal könnyebb. És nagyon csodálatos nap lesz ez, úgyhogy várjuk, hogy sokan elgyertek. Amen. Húha. Mai napom a üzenetnek a címe az, hogy megerősödni a kegyelemben. Úgyhogy erősödj meg a kegyelemben. Tetszik ez nektek? Ez a mondat, ugye ezt tudjuk, hogy Pál mondta Timóteusnak, a szellemi fiának, hogy fiam Timóteus, erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Folytatta is, de pont ez a része az igének, hogy erősödj meg a kegyelemben, ez egy idő óta forog bennem, és szeretném ma, hogyha erről tudnánk beszélni, megpróbálom amennyire csak rajta már ezt kibontani, hogy mit jelent ez. Én próbálok ez alapján gondolkodni egyre jobban, és ez alapján élni egyre jobban, mert látom azt, hogy ennek még sok olyan kiaknázatlan része van az életünkben, a keresztény életünkben, amit lehet, hogy nem is gondolnánk, hogy még sokkal több van az Isten kegyelmében, mint amivel esetleg élünk. És nekünk szükségünk van erőre, igaz, örömre, békességre, mindarra, hogy jól menjenek a dolgaink, ezt szeretnénk elérni, és ezért megteszünk mindent. Akár meg is erősödünk a kegyelemben. Ez a legjobb, nem? Szeretném, ha imádkoznánk először, és akkor utána nekivágunk. Úr Jézus, köszönöm neked ezt a mai napot, és köszönöm, hogy a te kegyelmed az, hogy ma itt együtt lehetünk a te nevedben. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm a gyülekezetet, köszönöm Szent Szellemedet, Istenem, Jézus, hogy elküldted, és itt van velünk és közöttünk, és köszönjük Jézus Krisztus mindazt, amit elvégeztél. Elvégeztél itt a földön, amíg itt éltél, itt jártál, és bemutattad azt az életet, amit láttak a tanítványaid, és köszönjük Jézus, hogy nem csak ezt az életet mutattad meg, hanem a keresztet is felvállaltad, bevállaltad, és meghaltál a kereszten azért, hogy ez a kegyelem teljessé legyen. És köszönöm Jézus a feltámadásodat is, hogy megmutattad azt is, hogy nem a halál diadalmaskodik az élet fölött. Megmutattad azt, hogy nem a ítélet, hanem az irgalmasság az, amelyik győzedelmeskedik az ítélet felett. És köszönöm Istenem, hogy megmutattad azt, hogy az a természet fölötti élet, amire teremtetted az embert, az valóban itt a földön élhető, megtalálható, élvezhető, és Istenem, te bújtsd ki ma a szívünkbe, az életünkbe a te hatalmas kegyelmedet, és mutasd meg nekünk, hogy kicsoda vagy te, és milyen életre hívtál el minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Egy zsoltár volt, ami megdobogtatta a szívemet, nagyon szeretem a zsoltárokat. Egyszerűen, nem tudom, a zsoltár írók az Isten jelenlétébe biztos mindig bementek, amikor akarták dicsérni az Urat, és olyan dolgokat mondtak, amik teljesen távol álltak az Ószövetség tanításától amúgy. És a 36. zsoltárban azt mondja, hogy örökké való, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig, igazságosságod olyan magas, mint Isten hegyei, ítéleteid mélységesek, mint a tenger. Te viselsz gondot emberre, állatra örökké való. Nincs értékesebb, mint hűséges szereteted. Szárnyaid árnyékában menekülnek az emberek. Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságot folyóvizéből itatsz bennünket. Te magad vagy az élet forrása, s fényed által látunk világosan. Mutasd meg kegyelmedet azoknak, akik ismernek téged, és igazságosságodat a tiszta szívűeknek. Olyan sok minden van ebben az egy zsoltárban is, hogy elképesztő. Olyan dolgok, amiket később Jézus saját magáról jelent ki, vagy róla jelentik ki, hogy te vagy az életnek a forrása. Nem? És itt a Zsoltáros már Istenről, magáról, az atyáról kijelenti, hogy ő az életnek a forrása. Amit szeretnék csak nagyon egyszerűen kiemelni ebből az igéből, azt mondja, hogy az ő fénye által látunk csak világosan, és hogy mutasd meg kegyelmedet azoknak, akik ismernek téged. Olyan, mintha ez a kegyelem ott is van előttünk, meg mégis egy kicsit, mintha el lenne takarva. Olyan, mintha ez a kegyelem, ez folyamatos és állandó lenne, és mégis azt mondja, hogy mutasd meg nekünk, meg hogyha csak a te fényed által látjuk világosan azt, hogy mi az a kegyelem, és mi az, amit te elterveztél a számunkra. És ebből az jött le nekem, hogy egyszerűen nagyon figyelnünk kell magunkra, hogyha nem nézünk rá, hogyha nem vagyunk elég figyelmesek Isten felé, akkor azért nem látjuk a kegyelmet. Mert mi nem nézünk rá, mert mi nem megyünk olyan közel Istenhez, hogy megismerjük őt, az ő kegyelmét, és hiába van ott a kegyelem, az az óriási nagy, hihetetlen nagy kegyelem, akkor is adott esetben a sátánnak az a munkája, amivel a sötétséget erősít itt a földön, mert ugye ő a sötét, az Úr Jézus a világosság atya, de a sátán a sötétségnek az atya. Szóval a sötétségnek van egy munkája, ami azon dolgozik, hogy eltakarja a szemünk elől ezt a kegyelmet. Mindig is ez a harc folyt, Isten a világ világossága, ő is mondja, itt is mondja az ige, hogy a te világosságod által látunk világosan, vagy ha nem ebbe a másik igében, mindegy. De az a lényeg, hogy ha nem menjünk elég közel Istenhez, akkor ez a világosság, az Istennek a kegyelmének a kijelentése távol tud maradni tőlünk, és nem tudunk élni ennek az erejével, ezzel az áldással. A mi célunk az a mai napon, hogy közel menjünk hozzá. Szóval, hogyha nem látjuk a kegyelmet, akkor nem tudunk élni vele. Pedig ez a legfontosabb forrása az életünknek. Mi történik akkor, ha nem látjuk az ő kegyelmét? Átlagos napról induljunk ki, egy darabig igazából semmi. Normálisan fölkelek, normálisan csinálom a dolgaimat, reggelizek, elmegyek dolgozni, csinálom az életemet, és amíg igazából véve valami olyan dolog nem történik, ami nagyobb probléma, ami valami különlegeset kíván tőlem, igazából addig még a kegyelemre olyan nagy szükségem nincs is. Amíg egészséges vagy, amíg nem fájnak a dolgaid, vagy fájnak, de beveszel rá, és gyorsan elmúlik, addig igazából véve nem is érzed azt, hogy ez a kegyelem mennyire fontos. De minden pillanatban megérzed, amikor valami problémával találod magadat szemben. Így van. Akár emberekkel van konfliktusod, akár csak valamire szükséged van, egy segítségre, amit emberileg nem tudsz megszerezni. Azt szeretem az életben, hogy szerintem minden generációnak vannak olyan kihívásai, ahol érezheti ezt. Isten gondoskodik erről. Az iskolások, amikor egy dolgozatot úgy eléjük tesznek, és azt mondják, hogy na, akkor ezt írd meg ötösre, rögtön érezhetik, hogy szükség van Isten kegyelmére, nem? Én a mai napig emlékszem, hogy ahányszor elém tettek egy ilyen dolgozatot, mindig úgy érzem, hogy én ehhez kevés vagyok. És ez az az érzés, hogy én ehhez kevés vagyok, vagy a munkahelyen jön egy olyan feladat, kihívás, amihez érzi az ember, hogy én ehhez kevés vagyok. Azért jók ezek a dolgok, és szerintem azért is Isten gondoskodik, hogy nem tudom, az élet gondoskodik arról, hogy ebbe beleütközünk, mert rögtön tudjuk, hogy csak a kegyelemre van szükségünk, így van? Szóval amikor rosszul sikerülnek a dolgok, akkor az a baj, hogy ha magunk felé fordulunk, és magunk kezdünk el erőlködni, akkor befelé fordulunk. Akkor depressziósak leszünk, akkor mindenféle problémáink lesznek, és nem látjuk a kiutat. És ezért Istennek az a vágya, hogy nem magunkba őrlődjünk és keressük a megoldásokat, hanem inkább az ő kegyelme felé forduljunk. Gondolkodtam arról is, hogy az evangéliumról, a római levélben, az Istennek az üzenetéről, a keresztről mond ilyen dolgokat, és ez is egy érdekes dolog az ember számára, hogy a görögöknek bolondság, a zsidóknak meg megbotránkozás. Az evangélium, Jézus Krisztus halála, feltámadása, az, hogy ő maga Isten, az, hogy Jézus Krisztus maga Isten volt, és ő meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk megvannak bocsátva a bűneink, az, hogy örök életünk van, hogy ebben a kegyelemben bízom valaki, most egy kicsit előre mentem, de értsétek meg, ez itt a világban bolondság. Kigúnyolják, kinevetik az embert, hogy ennyire buta dolgokban nem hihetsz. És ez is egy olyan dolog, hogy nekünk nagyon közel kell lennünk az Istenhez, és közel kell lennünk az ő kegyelméhez, hogy jól át tudjuk lépni a környezetünknek ezeket a megjegyzéseit, vagy ezt a hozzáállását. Mert ők még nem látják, de mi látjuk. És minket azért át kell, hogy formáljon. És sőt, nekünk ez Istennek az ereje, azt mondja Pál Etienne, hogy a keresztről való beszéd az Istennek az ereje. És ami, hogyha elbátortalanít minket ezáltal is a környezetünk, a világ, amiben élünk, hogy merjünk bízni a kegyelemben, merjünk bízni a kereszt erejében, akkor gyakorlatilag az Isten ereje nem lesz ott velünk. Minél inkább megbízunk a kegyelemben, minél inkább bízunk Isten erejében, a keresztnek a munkájában, az, hogy ő Jézus Krisztus teljes és tökéletes áldozatot mutatott be, ami mindenre elég volt, minél inkább bízol ebben, annál erősebb vagy. És ez az Isten akarat, hogy mi megerősödjünk ő benne, az ő kegyelmében. Azt akarja, hogy erősek legyünk. Amen. Van egy új szempont is, amivel találkoztam, ahogy ezen gondolkoztam, ami nagyon felkavart, de nagyon örültem neki. Azt mondja az egyik tanítótól, hallgattam egy igényét, nem, olvastam egy keresztény könyvet. De lényeg az, ami megragadott, hogyha keresztről gondolkozol, hogyha Isten kegyelméről gondolkozol, akkor a gondolkozásod elkezd Krisztus központúvá válni, ami az ellentéte az önközpontú gondolkodásnak. Nem tudsz egyszerre önközpontú lenni és Krisztus központú. Így van? Vagy magam körül forgok, a saját problémáim körül forgok, az, hogy miért ért engem ennyi bántás, miért van ennyi problémám, miért olyan nehéz ez vagy az. Érdekes módon ő bár nem tűnik önzésnek, de egyfajta önközpontú gondolkodás ez. És önközpontú gondolkodásból fakad a kisebbrendűségi érzés is, mert én mindig összemérem magam másokkal, kevesebbnek tartom, rosszabbnak tartom, gyengébbnek tartom, mindenfélének tarthatom magamat, csúnyábbnak, stb. És ugyanilyen gondolkodásból fakad a felfúvalkodás is. Amikor jobbnak tartom magam, ügyesebbnek tartom, bölcsebbnek tartom, szebbnek tartom, vagy stb. Mind a kettőre a gyógyszer, ugyanakkor viszont a Krisztus központoság. Az, hogyha nem magadról gondolkozol, hanem Jézus Krisztusról. És olyan jó, mert igazából mi emberek szerintem bele vagyunk születve abba, hogy magunktól önközpontúan gondolkozunk. Szerintem nem én vagyok egyedül, aki képes vagyok túl sokat gondolkodni a dolgaimról, és ahogy gondolkozik az ember, sokszor úgy túlságosan bele is bonyolódik a saját dolgaiba, és engem nagyon felszabadított ez a meglátás, hogy inkább gondolkodni kell Isten kegyelméről, Isten szeretetéről, az evangéliumról, a keresztről, hogy mit tett Jézus, és mit végzett el értem, és akkor kicsoda vagyok én, akit Jézus Krisztus megváltott. Sokkal jobb lesz a gondolkodásod, és megszabadulsz minden problémától, a kisebb rendűségétől, meg a felfúvalkodástól is, szóval minden ilyen emberi gondolkodásmódtól, mert egyszerűen a Krisztus központú gondolkodás az egészségessé tesz. A fejedben, a testedben, a lelkedben, a szellemedben, minden szempontból. Amen? Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha ebben megerősödünk. Mit jelent az eredeti nyelvben? Most fogtok kapni egy-két görög szómagyarázatot, remélem nem bánjátok. Mit jelent az eredeti nyelvben ez a szó, amit kegyelemnek fordít a Biblia? Hát először az Új Testamentumban héberül van ez a szó. Igazából véve megpróbálom nagyon egyszerűen, de tetszenek nekem ezek a körülírások. A lehajolni igéből származik különben, és a kegyelem körülírva azt egyfajta lehajlást jelent, hogy a magasabban álló jóságot az alacsonyabbal szemben, az erősebb jóindulatát és kedvességét a gyengébbel szemben, a nagyobbnak a kedvező jó tetszését a kisebben szemben. Szóval egy ilyen kegyelmes lehajolása Istennek. Igen, és a héber szó maga, ez a héber szó, az a hesed. Szeretetet, jó indulatot, jó akaratot, jóságot, felindultságot, hogy Isten felindul, és az ő jó kedvét, jó tetszését megmutassa az ő népén. Ez az áldás szerintem, amit mi így szoktunk kifejezni, hogy az ő áldását megmutassa az ő népébe. Ezt a kifejezést ismerték az Ószövetség emberei, és ebben ezért találkozunk a Zsoltárban, mert Izrael népe Istennek ebben a lehajoló jó indulatában nőtt fel. A Zsoltár 103, az nincs kivetítésnek keresd, mondja, hogy aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Szóval az Ószövetség népe is bízott Istennek ebben a kegyelmében. Az új testamentumi szó, az a görög karisz, kellemes, kegyes magatartás jelent olyan formán, hogy Istennek tetszik az, hogy irgalmat gyakorol, ajándékot ad, segítséget nyújt. Még egy kicsit több, és még egy-két bővítmény lesz, ahogy beszélek, egyre több. Szóval Istennek tetszik az, hogy segítséget nyújt. Istennek tetszik az, hogy irgalmat gyakorol. Tetszik az, hogy megajándékoz bennünket. Nem tudom, szoktatok-e így gondolkodni a kegyelemről? Szerintem nem mindig így gondolkodunk, hanem úgy, hogy annyira hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus megbocsátotta minden bűnünket, de azért mi nagy bűnösök, hát miután ilyen bűnösök vagyunk, hát hogy is érdemelnénk meg bármit. A mondatunk első fele beszél arról, hogy elfogadjuk a kegyelmet, a másik fele meg már arról beszél, hogy mintha nem is ismernénk azt a kegyelmet, mert Isten kegyelme nem olyan, ami csak a bűneinkkel foglalkozik, hanem az ő jó indulata, az meg akar ajándékozni az ő szeretetének az áldásaival, segítséget akar nyújtani, tovább akar bennünket vinni, nem csak a bűneinket akarja megbocsátani, hanem egy fantasztikus, erőteljes életet akar nekünk adni. Eszembe jutott, már Zsófival beszélgetünk a napokban, a János 10:10, hogy a tolvaj nem egy élbért jött, hogy lopjon, ő jön, pusztítson, én pedig azért jöttem, mondta Jézus, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek, egy teljes, egy tartalmas életet éljenek, egy áldott életet, az Isten kegyelmével teljes egész életet éljenek. Amen. És ilyet akar Isten. Szóval ez a kegyelem kifejezés Istennek az a magatartása, amivel nem tartozik nekünk, nem kénytelenségből, hanem szabad jó tetszéséből. Ő így döntött, hogy pusztán az ő öröméből, kedvességéből szeretetet gyakorol felénk, a jó tetszését nem érdemeljük meg, de őt ez nem zavarja, hanem az ellenkezővel akar bennünket megáldani. Egyszerűen így tetszik Istennek. Jó ez? Jó ez, amen. Ha szerintem, ha valaki nem akar, azt akarja, hogy ezt ne tudjátok, az a sátán. Az azt akarja, hogy ezt ne tudjuk, de Isten így döntött. Egyszerűen ez az ő jó döntése. Egyszerűen fantasztikus Isten. Az 1 Péter 5:6 azt mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Ez olyan, mintha azt mondaná Péter számomra, hogy ne magatokba bízzatok, alázzátok meg magatokat, hanem minden gondotokat bízzátok rá, magyarul kérjétek az ő kegyelmét, és ez sokkal áldottabb dolog lesz. Folytatom az igét, legyetek józanok, kiegyensúlyozottatok, vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve kit nyerhet el? Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést álltak ki a testvéreitek mindenhol az egész világon. Igen, szenvedni fogtok egy kis ideig, de utána Isten maga fog helyreállítani, megerősíteni benneteket, mert ő a forrása minden kegyelemnek, és arra hívott el benneteket, hogy örökké tartó dicsőségében részesüljetek a Krisztussal való egységben. Ámen. A sátának a célja mindenféle módon elterelje a figyelmünket. Nyilvánvaló, hogy ez az ige is mondja, hogy vannak szenvedések. Vannak problémák, vannak olyan időszakok, amikor úgy tűnik, hogy nincs itt ez a kegyelem. Csak ne higgyétek el, hogy nincs itt. Mert itt van. Mert itt az ige is mondja, és Péter nagyon jól tudja, hogy egy kis ideig tart ez, és utána Isten maga jön, és helyreállít titeket, azt mondja is, és hogy ő a forrása minden kegyelemnek, szóval akármilyen problémába ütközünk bele, akármilyen szenvedésünk van, utána Isten jön, és az ő kegyelmével kivisz belőle bennünket. És utána megvigasztal, és helyreállít, és megáld, és az ő áldásaival teljes életet élhetünk a nehézségek ellenére. Nem vesz ki bennünket a világból, azt mondja Jézus, hanem megerősít bennünket itt a világban, hogy tudjunk az ő szeretete által, az ő kegyelme által, az ő ereje által egy győztes életet élni. Akkor is, ha átmenetileg vannak nehézségek. Így van? Ne engedjétek, hogy a nehézségek eltávolítsanak az Istennek a szeretetétől, Istennek a kegyelmétől. Az nem az igazság, az csak egy átmeneti igazság, azt szoktam mondani. Most van valami, de ez nem változtat azon, hogy Isten jó és szeret minket, és nem tudom, hogy de meg fog szabadítani. Amen? Meg fog titeket is szabadítani, és azt mondja, hogy dicsőségesen maga elé fog állítani, és szuperek lesztek, győztesek, erősek, és az ő dicsősége fel fog magasztaltatni. Na most az Ószövetségben nyilván csak Izrael népe élvezhette az ő kegyelmét, azok, akik az Izrael Istenétől kapták ezt a kegyelmet, bár hozzá kell tennem, hogy Ábrahám a hite által kapta meg ezt a kegyelmet, ami a törvény előtt volt jóval. Mondja is az ige, 430 évvel a törvény előtt már a kegyelem Ábrahám életében ott volt, és a hite által kapta meg. És ez a kegyelem a mi életünkben is nem érdem szerint, hanem egyedül hit által tud megvalósulni. Zsófi említett egy igét, ezt pont nem írtam fel, de aztán közben azóta felírtam magamnak, úgyhogy Johanna, ne keressétek. Róma 5:1-2 mondja, hogy hitünk alapján fogadott el bennünket Isten, és Jézus Krisztus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez. De a hitünk által kapjuk, és kapták ők is, és ebben a dologban ugyanaz a hit az, ami elvisz bennünket ehhez a kegyelemhez. Van egy ige azért, amit kiírtam magamnak, úgyhogy most már megkapjátok a Hóseás igében, ahol az látszik, és ebből is a kegyelmet látom, hogy Istennek mindig is ez volt a terve. Miközben csak a saját népét Izrael tudta ebben a kegyelemben tartani, már akkor is folyamatosan arról gondolkodott, hogy lesz ez a kegyelem a tiétek. Tiétek, akik nem tartoztok Izrael népéhez többségében, ha jól tudom, és tej szerint nem jut nektek kegyelem, de Isten úgy döntött, hogy mindenkié legyen a kegyelem. Akármilyen népből, akármilyen fajból, akár férfi, akár nő, akármilyen sorból való, ugyanazt a kegyelmet kapja Istentől. Amen. Mindegy, hogy a föld melyik pontjáról. Az is mindegy különben, hogy őt milyen vallási környezet veszi körbe. Mert igazából véve, ha segítségül hívja az Úr nevét, akit lehet, hogy még azt se tudja, hogy hívják, csak az örökkévaló Isten nevét segítségül hívja, és ő hozzáfordul, akkor Isten azt mondja, hogy megmenekülhet, és örök élete lehet, és egybe a kegyelembe részesül. És ez nagyon fontos tudnunk, mert olyan szétszabdalt világban élünk, hogy nagyon. A Hóseás 2:23 azt mondja, én pedig újra megszaporítom népemet, ahogy a gazda beveti a földet. Megkegyelmezek annak, akit így hívtak egykor, nincs kegyelem, és annak is, akit így neveztek, nem vagytok népem. Azt mondom nektek, nekik, népem vagytok, szeretett népem, ők pedig így felelnek nekem, Istenem, én Istenem. Értitek? Isten azoknak is ezt mondja, hogy népen vagytok, akik még ma nem is tudják, hogy ők is Istenhez fognak tartozni. És Isten várja őket, hogy ő hozzá tartozzanak. Mindegy, hogy milyen bűnben élnek, vagy milyen sötétségben élnek jelenleg. Isten így gondolkodott felülünk a világ összes népe felől, hogy még mikor nem is ismerték az ő kegyelmét, már ő így gondolkodott, hogy ezt fogja mondani, hogy népen vagytok, és hogy megkegyelmezek nektek is. És olyan jó látni, hogy Isten kegyelme az tényleg, ahogy a Zsoltás mondja, olyan magas, mint az ég, és fel se tudjuk fogni. Az új szövetség üzenetében Jézus Krisztus személye, nyilvánvalóan ő hordozza, és kijelenti egyben ezt a kegyelmet minden ember számára. Igazából véve a valahol olvastam egy ilyen mondatot is, hogy nem az a jó kérdés, hogy mi a kegyelem, mert azt mondhatnánk, hogy ki a kegyelem. Mert a kegyelem egy szóban összefoglalható Jézus. A kegyelem maga Jézus, és a János evangéliuma 1.14-ben mondja, hogy az ige hús véremberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Károli azt mondja, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást, ajándékot az isteni kegyelem alapján. A törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és a valóság a Messiás Jézuson keresztül jött el hozzánk. Isten soha nem látta egyetlen ember sem. Az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az atyával, ő mutatta meg nekünk és ismertette meg velünk, milyen az Isten. Mi a kegyelem, milyen az Isten. Isten maga a kegyelem, ezt is mondhatnám, mert hogyha az ige maga Jézus, ha Isten maga Jézus, akkor a kegyelem maga Jézus, és ez így egybe tartozik. És kicsit gondolkoztam, és nyilván ismeritek a Jézusnak a történeteit az evangéliumokból, most csak talán egyet fogok említeni, vagy kettőt belőle, de úgy elgondolkoztam ezen, hogy Jézusnak az egész élete itt a Földön a kegyelem bemutatása volt, a demonstrációja. Járt és megetette az embereket, ő megbocsátotta a bűneiket, és mondta, hogy eredj el, meg vannak bocsátva a bűneid, többé ne vétkezzél. Meggyógyította nem csak az Izrael népéből valókat, meggyógyította az Izrael népén kívül valókat is. Szabadította a megkötözötteket, és gyakorlatilag mindent megtett, ami a kegyelemnek az áldása, a kegyelemnek a munkája. Olyan módon jött róla le a kegyelem, az áldás, hogy azért is mentek utána olyan sokan, én azt gondolom. Szóval az, hogy Jézust egyszerűen nem lehetett nem követni, mert amikor azt érzed, hogy itt most helyreáll az életed, itt most minden rendbe jön, itt most minden újra kezdődik, és ami a régiek elmúltak, íme újjá lett minden, ezt mondja az 1 Korintus 5.17-ben Pál, hogy ilyen az evangélium, ilyen a kegyelem, hogy a régi rossz dolgok elmúlnak, és újjá tesz Jézus Krisztus mindent. Amen. És Istennek ma ugyanez a munkája, Jézusnak ugyanez a munkája lenne ma közöttünk, hogy mindent a kegyelme át tudjon mosni, és mindent teljesen fel tudjon eleveníteni. Azt mondja a következő görög szavunk, ami ebből képződik, hogy karizo mai, jelentése örömmel ad, kegyelmez, kegyelmesen bánik, kegyelemből ajándékoz, és a rendelkezésre álló javakat örömmel osztja meg. Istennek ez tetszik, hogy örömmel ad, ahogy Jézus járt a földön, és örült, hogyha hozzájöttek a gyerekek. Ugye a tanítványok azt mondták, hogy most akkor a gyerekek nem kellenek ide, de Jézus annak is örült, hogyha hozzájöttek a gyerekek, és őket áldhatta meg. Örült, ha kiabált egy Bartimeus, aki egy vak volt, és senki volt az utca végén, és Jézus képes volt megfordulni, ott hagyni a éppen biztos félbehagyta a tanítást, amit mondott ott menet közben, mert abban a korban a tanítók többsége sétálva tanított különben, ez volt a bevett módszer, hogy sétáltak egy ilyen csoportba, és ott beszélgettek, és tanított a tanító. Képes volt abba hagyni, és örömét lelte abba, hogy oda ment az a vakkoldushoz, és megkérdezte, hogy mit cselekedjek veled. Látni akarsz? Jó, lássál. És Jézus ezt örömmel megtette. És mi sokszor azt érezzük, hogy biztos, hogy Jézus félbehagyja a nagy világ megváltó misszióját azért, hogy nekem segítsen azt a dolgozatot megélni, vagy valami egészen kicsi dologban. Hát ez olyan ciki, ilyen kicsit kérni Istentől. De Jézusnak örömmel elik abban, hogyha ő jót tesz veled. Jót tesz velünk, vagy a kis fejfájásainkkal foglalkozzon, vagy olyan problémákkal, amik tényleg csak nekünk probléma személyesen, otthon, a házba. lehet nem érdekli Jézust, hogy most ki tudom-e festeni a házat, de engem érdekel, nekem fontos lenne. És akkor most kérjem Jézust, hogy hát úgy szeretném Jézus, hogy ki lenne festve a ház, vagy legyen egy új bútor benne, vagy mit tudom én. Nagy dolog ez? Hát Istennek nem nagy dolog, nekünk embereknek szerintem nagy dolog. Én a sütőmet le akarom cserélni, nekem nagy dolog, én imádkozom érte. Bocs. Mert nem úgy vagyok, hogy besétálok, és most egy sütőt veszek, most egy ülőgarnitúrát, most a függönyeimet lecserélem. Nem megy ez így, nincs ennyi pénze félretett az embernek többségében. Nem tudom, hogyha van valakinek, akkor adhat belőle nekem egy keveset. Akkor azért majd nem fogok imádkozni. De hogy vagyunk? Hát nem úgy vagyunk, hogy tele vagyunk kisebb és nagyobb ilyen hogy is mondjam, vágyokkal, amik akár jók is, és feladatokkal. Ide kell menni, oda kell szaladni, ezt kell elintézni. Azért is sokszor imádkozom, hogy parkolóhelyet találjuk a városba. Hát nem, ti nem? Hát nekem sokszor kegyelem kell ahhoz, hogy jól le tudjam tenni az autót, mert általában sietek. Én nem akarok nagyon-nagyon messziről sétálni, betanítani, és nem akarok nagyon sokat fizetni sem, mert drága a parkolás Debrecenbe. Szóval a lényeg az, hogy Istennek örömmel elik abban, hogyha minket segít minden módon, és nekünk bátraknak kell lenni a kicsi és a nagy dolgainkat, mind Isten kegyelmére bízni. Na most sok mindent elmondtam, nektek imádkozhatok, én itt tartok. De azt mondja Róma 8.32, annyira szeretem ezt az igét, aki a saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk kegyelemből. Amen. Jézus Krisztus meghalt a kereszten minden bűnödért. Azért is, amit ma követtél el, vagy holnap követsz el, mert az Isten fiainak a összes bűne meg a benne van a keresztben, a megváltásban. Nincs olyan, hogy már ez túl sok nem fér bele. És mindent nekünk ajándékozott ilyen szempontból. Ő tudta, hogy az embernek van ilyen problémája, hogy elbukhatunk. Dávid is elbukhatott, és azt mondta, hogy állíts vissza engem, Istenem, az én helyemre. Tudta, hogy Isten helyre tudja őt állítani. Mi is elbukhatunk bűnökbe, de Isten helyre tud bennünket állítani, mert a kereszt egyszer és mindenkor a tökéletes áldozat volt. Ő a saját testét áldozta fel azért, mert ő egy tökéletes áldozat volt. Azt mondja az ige, hogy egyszer és mindenkorra bement a mennyei szentek szentjébe, a mennyei templomba azért, hogy egy olyan áldozati bárány vérét vigye be oda, a saját vérét, ami egyszer és mindenkorra örökre eltörölte az összes bűnért való vétségért való büntetést. Nincs többé olyan, amit el kéne nekünk hordozni, hogyha az ő kegyelmét kérjük, ha az ő kegyelmét hívott segítségül. Egyetlen egy dolga van minden embernek, segítségül hívni az ő nevét. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus, itt vagyok, tudom, hogy az én bűneimre is meghaltál, és kérlek, hogy akkor azok is legyenek eltörölve ma. És akkor ott el lesznek törölve. És Isten pedig nem csak ezt a bűnbocsánatot adta oda, ami nyilvánvalóan a legfontosabb dolog az életünkben, mert ez a közösségünket, az elválasztottságunkat szünteti meg Isten előtt, hanem azt mondja, hogy vele együtt minden nekünk ajándékoz. Minden nekünk ajándékoz, hogy őt megismerhessük, minden nekünk ajándékoz, hogy erőt nyerhessünk, hogy az igét megérthessük. Hogyha Jézus nem fogadom be a szívembe, ha nem bocsátja meg a bűnömet, hiába olvasom a Bibliát, nem értem, mert a Szent Szellem még nincs ott, és nem tudja elmagyarázni nekem. De az is a Szent Szellem és a kegyelemnek az áldása, hogy az igét kibontja nekünk, hogy az igét megértjük, hogy amikor bajba kerülünk, akkor imádkozni tudunk, és jön az ő mennyei segítsége. Mindenféle ajándék az ő kegyelme, és ez mind el van készítve az ő jó indulatából, mert szeret jót tenni. Amen? És ez olyan csodálatos, ami számunkra. A Róma 8-at, ha folytatom, azt mondja, hogy kicsoda vádolhatja azokat, akiket Isten választott. Hát ezt nagyon szeretem. Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor ki ítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus? Hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk. Most pedig az atya jobb oldalán ül, és közben jár értünk az atyánál. Mi választhat el akkor bennünket Isten szeretetétől? az ördög kárhoztat. Kárhoztat, ez a szolgálata. Sajnos ez nem hagyja abba soha, és sajnos akár okkal, akár ok nélkül valahogy mindig sikerül valamiféle kárhoztatás szolgálatát, hogy próbál betenni minden ember életében, hiszem. Mindig próbálj, vagy lehet nem vagy nagyon bűnös, nem csinálsz bűnöket, de mit nem csinálsz elég jól, kinek nem tetszik az, amit csinál, megjegyzéseket kapsz, hogy erre se vagy jó, arra se vagy jó, ez mind az ördög kárhoztató munkája. És akkor egyszer csak kidugod a fejed a vízből, ahogy Zsófi is mondta, és azt mondta, hogy de kicsoda kárhoztat engem? Hát Jézus Krisztus megváltott engem, senki nem kárhoztathat benneteket. Az Isten fiai, az Isten gyermekei vagytok, és ha még nem vagytok tökéletesek, ne aggódjatok, nem is lesztek, csak majd mikor megérkeztek ő hozzá. Nem baj, mert kegyelemből élünk hitáltal. És ez nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka ez, ámen? Miből élünk? Kegyelemből, hit által. És ezt nem mi találtuk ki, hanem Isten ajándékozta nekünk. Nem baj, hogy nem vagy tökéletes. Egyáltalán is. Nem is leszünk azok, de nem azért vagyunk boldogok, hanem azért, mert megkegyelmezett életet élünk. Azért, mert egy kegyelemből helyreállított életet élünk. Egy olyan életet, amire azt mondta a János 10-10, hogy egy túlcsorduló életet élhetünk. Akkor is, ha nem vagyunk tökéletesek. Még mindjárt folytatom. Nemrég valaki megkérdezte tőlem, hogy miért vagyok olyan lelkes, boldog, hát vagy mit tudom én. Mondom, hogy nincs rajtam semmi különös. Átlagos feleség vagyok, átlagos anya vagyok, átlagos háziasszony vagyok, egy zenetanár vagyok. Semmi különös nincs az életemben. Mi van az életemben, ami jó? Jézus Krisztus, egyedül. Őtől lelkes vagyok. És a lelkesedésem aztán ki tud hatni az összes többi területre. Ha belül lelkes vagy, és a szíved odáig van, hogy Isten szeret téged, Isten megkegyelmezett téged, ő feltámadt és él, és hogy be tudja tölteni a szükségeidet, a jó indulatával körbevesz téged, ahogy Dávid mondja a 23. Zsoltárban, hogy bizonyára jóságod és kegyelmed körülvesznek engem, és az Úr házában lakozom hosszú ideig, egész nap. Ha így belül fel vagy dobva, akkor persze ez kifoghatni, és más tanár leszel, meg más anya, meg más háziasszony, meg más feleség, meg más férj. Amen. Akkor utána hirtelen elkezdenek másképp működni a dolgok, de ez igazából ott belül van, és belülről kifelé működnek a dolgok, és Jézus ott benned ugyanezt a munkáját elvégzi, és akkor boldog leszel, és nem fog senki kárhoztatni. Olyan jó, mikor nem kárhoztat senki. Annyira utálom a kárhoztatást. Azt mondja a 38-39, Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok, úgy szeretem ezt a Pált. Megerősít, egészen biztos lehetsz benne. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, sem ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, sem semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Ámen. Ámen. Ez csodálatos. Senki nem választhat el bennünket Isten szerelmétől. Olyan jó, hogy ezzel tölthetjük meg a gondolatainkat. A Charis jelentése tovább, bontom. Öröm, kegyelem, hála, kegyelmi jótékonyság, adomány. Egy belső szellemi gazdagságból való adomány, az így kapott ajándék által keltett érzelmi válaszreakció. Itt már kezd különben tovább menni a dolog, mert ugye többféle kifejezés van. Gyakorlatilag ez a Charis már egy kicsit rólunk is beszél, ahogy mi elkezdünk reagálni erre a kegyelemre, és egyfajta reakciót vált ki bennünk. Amúgy a karizma, ez nincs kiírva, ne keresd, az a öröm vagy a kegyelem hatása, kegyelmi ajándék. Ez a kegyelmi ajándékok, amik a szolgálati ajándékok, amikről tanítanak az apostolok, most nem fogok róla semmit se tanítani, de azt mondhatnám, hogy azért vagyunk karizmatikus keresztények, mert ezt a kegyelmet, karizmát megkaptuk, és tudjuk, hogy kegyelemből élünk hit által. Ilyen alapon különben Luther is karizmatikus keresztény volt, mert ő tudta, hogy hit által igazolt meg, és kegyelemből él. De a karizmatikusság szó innen származik, úgyhogy most már erre is tudtok válaszolni, ha megkérdezi valaki tőletek, miért vagytok karizmatikusok? Hát azért, mert Isten kegyelme betöltötte az életünket, és az összes kegyelmi ajándék is reményeink szerint betölti az életünket. De nem az ajándék az első, nem a nyelveken szólás, meg a gyógyulások, meg nem ezek az elsők, hanem az Isten teljes kegyelmének az ajándéka, amivel az embert helyreállítja, az ember életét. A karisz Isten öröme kegyelme alatt lévő embereknek az élete sikeres, áldott, jó szerencsés lesz. Úgymond összejönnek a dolgai. Egy-két példa erről, csak gyorsan. A legtöbben tudja, ismeritek József életét, vagy Dániel életét, akik ellenséges birodalmakban rabszolgaként vagy fogolyként kerültek oda, de Isten karizmája, kegyelme rajtuk volt, és ezért a leghátsó sorból a legelsőbe kerültek. Ugye Dániel is fogoly volt gyakorlatilag, meg oda került Belszázár udvarába gyerekként, és úgy kezdte, hogy hát a családjától elvitték őket, és mi lesz most. De az Isten, Nehémiástól idézem, rajtuk nyugvó jó kegyelme szerint, ez van a Nehémiásban, Isten elkezdte őket emelni, áldani, megmutatni az ő jókedvét ezeken a fiúkon, és utána Dániel nagyon sok uralkodónak, a birodalmának az első embere volt. József pedig a fáraó birodalmának az első embere lett, a fáraó után ő volt az első. Döbbenetes, hogy Isten kegyelmének az gazdagság és ajándéka mire képes. El tud magadat képzelni ebben a státuszban? Ez egy ilyen státusz. Most vagy valahol, én sokszor elgondolom, hogy mi is tényleg, hogy indultunk ahhoz képest. Hihetetlen, hogy Isten mennyi mindenre elvitt már bennünket. Mikor összeházasodtunk, nagyon fiatalok voltunk. Kettőnk év, mondjad? És semmink nem volt, szó szerint, igen. Albérletbe kerültünk, laktunk, albérletet vettünk, és nagyon kevés pénzünk volt. Annyira kevés, hogy még magunkat se tudtuk fenntartani lényegében. De gondoltuk, Máté 6.33, keresjük először Isten országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik nekünk. Hitünk volt, az volt az összes gazdagságunk. És Isten hová elviszi az ő embereit? Most már 4 gyermekéből egyet kiházasítottunk, egy unokánk is van, másik 2 már 20 éven fölül van, Zsófián, most már te meg vagy személyesítve Zsolt által mai nap. Gyakorlatilag 2 lediplomáztak, a 3. is egyetemen van már, a 4. is középiskolás, szóval Isten annyira viszi és a mi életünket anyagilag, egzisztenciálisan, nem mit csináltuk. És kicsit érezzük is, hogy néha néznek ránk, hogy mi miért vagyunk ilyen áldottak. Hát igen, áldottak vagyunk. Olyan jók voltunk? Nem, de Isten olyan jó. Érted? Isten olyan jó, hogy meg tud téged áldani, és fel tud emelni, és sokkal jobban tovább tud vinni, kedvezni tud neked, és maga felemelni, hogy mint te gondolnád, és ezt csak Isten csinálja, és nem azért, mert különbek van lennénk bárki másnál, hanem azért, mert az ő kegyelmének ez a tulajdonsága. Az ő kegyelme, ezt nagyon szeretem, rehabilitáció. Egy olyan viszony, hogyha a kegyelmével vagy kapcsolatban, amit nem zavar meg fájó emlékek felemlegetése, szemrehányás, mert Isten mindent eltörölt, az egész múltat eltörölte, mindent, ami fájó volt, akár emberek okozták, akár úgy történtek a dolgok. Isten minden rosszat kitöröl az emlékezetből, ő nem emlékszik rá, és hogyha ráfigyelsz az ő kegyelmére, akkor segít, hogy te se emlékezzel már ezekre, hanem Isten mindent újjá tud írni, és újjá tud tenni. És úgy tud csinálni, mintha semmi se történt volna. Ez fantasztikus tulajdonsága Istennek. Ilyet nem tud egy pszichológus sem tenni, egy pszichiáter sem, és azért is nem tudja a világ eléggé meggyógyítani az embereket, a lelki meg pszichés betegeket, mert ezt elmész egy pszichológushoz, az Úr áldja meg őket, főleg a keresztényeket, de próbálnak segíteni. De mit tudnak mondani? Az, hogy dolgozz fel, felejtsd el, hogy így csináltál, hogy de hát a bűnt hogy lehet így feldolgozni? Hát nem nagyon. Úgy lehet feldolgozni a bűnt, hogy van valaki, akihez oda tudsz menni, és azt tudod mondani, hogy elrontottam, nagyon sajnálom, Úr Jézus, nem így szerettem volna, de Már ezzel én nem tudok mit kezdeni. És az Úr Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy te nem tudsz vele mit kezdeni, én azért haltam meg, hogy neked ezzel ne legyen többé problémád. És ezért légy szabad, és így szabadon, és nem fogok erről többé emlékezni. Ez Istennek a terve. Az embernek nincs a kezében lehetőségű, nem tudunk a bűneinkkel mit csinálni, az elrontott dolgainkkal. Ezért oda kell adni Istennek, mert ő megoldotta ezt a problémát. Amen. Ez a kegyelmi állapotra van egy példa a Lukács evangélium 15-ben, ezt nagyon szeretem ezt a példát, a tékozló fiú története, amit most csak nagyon röviden megint. Volt egy atyának ugye a két fia, akiből az egyik rendes fiú volt, otthon volt, most nem mondtunk róla mást, a másik viszont egy gazember volt, elkérte az örökséget, eltékozolta az egészet. Hát elég durva a történet, mert paráznákra és prostitúcióra és mindenféle orgazdaságra, vagy bármit mondhatok, mire költött el, szétverte. Ez egy elég nagy vagyon volt, amit ott elköltött. Úgyhogy ezt így mind elrontotta, ráadásul attól a szokástól, törvénytől, vallási alaptól is, ami ugye otthon elvárt volt, attól is teljesen züllött életet élt. Hát próbáljátok meg elképzelni, hogy a gyereketek pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit ti szeretnétek. És akkor úgy nagyjából megvan. És akkor ez a fiú ugyanakkor rájön, hogy mikor elfogyott minden pénz, hogy hát nagyon elrontotta az életét, és akkor mit tud csinálni? Most vagy ilyen hal, ott marad, vagy öngyilkos lesz, de hála Istennek volt egy olyan szülői hátterek, hogy tudta, hogy az apja megölni nem fogja, és ez egy jó dolog, ha tudod, a mennyei atya biztos ilyen, de ő tudta, hogy az apja nem fogja megölni, és hogyha hazamegy, és mondjuk a legutolsó szolga lesz otthon a saját házokban, akkor fog kapni enni, és hát az is jobb annál az életnél, ami éppen volt neki. Úgyhogy így hazamegy. Ez a fiú, aki mindent totál elrontott. És akkor miközben megy haza, és gondolja, hogy hát talán ez az utolsó esély, hogy egyáltalán úgy életben maradjak, ha ez se jön össze, akkor aztán tényleg nem marad más, mint akár az öngyilkosság, akkor hazamegy, és akkor nem azt tapasztalja, hogy az apukája egy hétig látni nem akarja, vagy egy hónapig nem szól hozzá, hanem azt, hogy már az úton kint várja, és ahogy meglátja az apukája, oda rohan hozzá, átüleli őt, és azt mondja, hogy Isten hozott fiam, örülök, hogy hazajöttél. Na ez azért nagyon durva, még így elmondva is. Komolyan. És azt tapasztalja, hogy egy apa semmit nem hánytorgat fel neki, hanem azt mondja, hogy te elvesztél, és most megkerültél, és most itt vagy, és te az én fiam vagy. És azt mondja, hogy a szolgáknak, hogy öltöztessétek fel olyan ruhába, amilyen az én fiamnak való, húzzatok sarut a lábára, az előkelő emberek jártak sok saruba, az azt jelenti, hogy a saját szintjére felhozta azt a fiú, gyűrűt tett az ujjára, ami azt jelentette, hogy teljes mértékben, mint egy trón örökös, szóval újra örökössé tette azt az hiába ő tékozolt el a örökségét, újra örökössé lett, és Isten minden szempontból visszaállított őt abba a pozíciójába, ahova született ez a fiú. És mindent eltörölt, amit elrontott. És a mennyei atya így tesz bennünket, így rehabilitál bennünket. Mindent, amit elrontottunk, úgy figyelmen kívül helyez a kereszt miatt, Jézus halála miatt és áldozata miatt. És teljesen visszafogad az ő kegyelmébe, és teljesen helyreállít. És ez több, mint az, hogy hát tényleg egy ilyen megtűrt szolgaként, vagy egy olyan fiúként, akire csak havonta egyszer köszön az apja, lenne ott az a gyerek, hanem a teljes helyreállítás. És Istennek a kegyelme az ilyen. A Róma 5:17 azt mondja, egyetlen ember bűne miatt a halál uralomra jutott, az egy személyen keresztül, ez Ádámnak a bűne volt, és minden emberre kihatott ez a bűn. Úgyhogy mindannyian bűnösök voltunk, és hogyha Isten kegyelme nem jön, akkor ma is azok vagyunk. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember, Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme. Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket. Szóval Isten kegyelme bőségesen árad ajándékból és bőségesen. Mind a kettő igaz. És amikor Pál azt mondja a Timóteusnak, hogy erősödj meg a kegyelemben, Istennek irántunk való jó indulatában, amely a Krisztus Jézusban fordult felénk a 2 Timóteusban, akkor ezt azért mondja, mert a sikeres életnek a kulcsa én szerintem a megfelelő gondolkodásunkban rejlik. Ezt már sokszor mondtam nektek, de továbbra is érzem, hogy ez egy fontos dolog, hogy az Isten kegyelméről való gondolkodás, hogy nem a körülményekről, nem a lehetőségekről, nem a problémákról kell gondolkodnunk nekünk, hanem annak az Isten kegyelmének a nagyságához kell fölvinni a gondolatainkat, az ő kegyelméhez, és hogyha ennek megfelelően kezdünk el gondolkodni, akkor ennek megfelelően fogunk beszélni is, és ennek megfelelően fogunk imádkozni is. Nem úgy kérünk, mint akik, bocs, hogy jöttem, Úr Jézus, annyira ciki, de nagyon nagy szükségem van a segítségedre, hanem úgy mész, hogy itt vagyok, nagy bajba vagyok, lehet el is rontottál valamit, de tudom, hogy a kegyelem azért jött, hogy most mindent helyreállítson. És hiszem, hogy Jézus Krisztus, te valami jót fogsz cselekedni, és ha valami rossz történik, abból is Istenem, te valami jót fogsz kihozni. Amen. Mert a Róma 8:28 azt mondja, hogy akik az Urat szeretik, minden a javukra van. Amen. Örülök, hogy ezt már tudjátok. És a Róma 12:1-2 nincs fönt, csak mondom, azt mondja, hogy változtassuk meg a mi gondolkodásunkat. Itt azt mondja Timóteusban, hogy nem itt mondja, hanem a korábbi igében, hogy egy uralkodásra hívott el Isten. Mennyivel inkább uralkodnak az életben Jézus Krisztus által azok, akik az ő kegyelmében bíznak. Isten arra hívott el, hogy uralkodjál a saját gondolataidon, uralkodjál ilyen módon az érzelmeiden, uralkodjál ilyen módon az egész életeden. Már csak egyetlen egy dolog, mert látom, jól halad az idő. Filippi levél 4:6-8. Azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjatok. Bármilyen helyzetben vagytok, imádkozzatok, hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége minden képzeletet felülmúl, és megőrzi majd a szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. És azokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. És én szerintem a hálaadás, a dicsőítés és az Isten kegyelme az nagyon közel vannak egymáshoz. Ha elkezdem Isten dicsőíteni, ha elkezdesz dicsőíteni, akkor hirtelen azon találod magad, hogy elkezdesz a kegyelméről gondolkodni, elkezdesz abba bízni, amit ő megtett. És itt azt mondja Pál, hogy hálaadással kell imádkozni. Amikor hálaadással imádkozom, akkor miért tudok hálát adni előre azért, amit még meg se kaptam? Csak azért, mert a kegyelmében bízok, így van? Ezek összefüggenek, ezek a dolgok. És hogyha így imádkozol, akkor az erős lesz, akkor a kegyelemben erősödsz meg, és akkor az a kegyelemben visz téged előrébb. És így tudunk hatalmas módon megerősödni az ő kegyelmében. Tele leszünk örömmel, tele leszünk erővel, és azt mondja az ige, hogy az Úr öröme, az a mi erősségünk. És én hiszem, hogy itt Pál azért mondta a Timóteusnak, hogy erősödjön meg a kegyelemben, mert erőre volt szüksége Timóteusnak. És hiszem, hogy nektek is, ahogy nekem is, erőre van szükségünk. Erőre van szükségünk az életünkhöz. És ez az erő az ő kegyelméből jön. Abba, hogy bízol a kegyelemben, ahogy megerősödsz a kegyelemben, egyszerűen Isten öröme betölt, felszabadulsz, és megtelsz az ő erejével. És Isten azt akarja, hogy ilyen erősek legyetek. Amen. Még a Zsoltár 63-ból egy rövid dolgot felolvasok az 1-től 5-ben, pont ezért, mert azt mondja a Zsoltáros, ó Isten, én Istenem, sóvárogva kívánkozom hozzád, hogy nálad lehessek. Ahogy a kiszáradt kopárt föld az esőre, testem, lelkem úgy szomjazik jelenlétedre, úgy kívánkozom hozzád. Felnézek rád szentélyedben, hogy dicsőségedet és erődet lássam, mert hűséges szereteted, ami ott van egy perjel, kegyelmed, jobb, mint az élet. Teljes szívvel dicsérek. Amúgy az Ószövetségben nagyon sokszor, az egyszerű fordításban, egyik Bibliában hűséges szereteted van, másikban kegyelmed van, mert mind a kettő egymásnak megfelelő kifejezés. A lényeg, hogy mindjárt elolvasom a végét is, hogy egyszerűen az emberben benne van ez a sóvárgás, benne van ez a kiszáradtság, benne van az, hogy kevés, amink van, többre van szükségünk, szomjúzunk Isten nélkül. És olyan jó kifejezi ez a Zsoltáros is, hogy sóvárogva kívánkozunk hozzá, hogy nála lehessünk. És akkor mit csinálunk? Felnézhetünk rá az ő szentélyében, bemehetünk az ő jelenlétébe, közeledhetünk Istenhez, és azt mondja, hogy akkor meglátjuk a hűséges szeretetedet, kegyelmedet, ami jobb, mint az élet. Teljes szívvel elkezdjük dicsérni az Urat, kezeimet hozzád emelem, teljes szívvel, lélekkel áldalak, amíg csak élek. Ahogy ezt teszem, mondom én, 5. vers, lelkem megtelik jóságoddal, jól lakik, mint egy bőséges lakomán, mikor téged dicsérlek, Istenem. Ez az Isten terve, hogy bemenjünk az ő jelenlétébe, hogy ne maradj ott, ahol puszta van, hanem menj be az ő jelenlétébe, az ő kegyelmébe, és teljék meg a lelkünk az ő jóságával is. Annyira tetszik ez a kifejezés. Mi szeretjük a kaját, igaz, Zsozsó? De még jobban szeretjük, mikor a lelkünk megtelik az Úr jóságával. És úgy érezzük magunkat, mint egy bőséges lakomán. Egy jó dicsőítés után nem szoktad úgy érezni magad, mint egy jó bőséges lakomán lettél volna. Annyira jól érzed magadat. És ez Isten terve, hogy így érezzük magunkat. Amen. Egy záró mondatom van, és erről tudtam, hogy ma nem fogok beszélni, de majd egyszer talán megint, hogy Istennek van egy olyan terve a kegyelmével, hogyha te megérted az ő kegyelmét, akkor fogod tudni továbbadni az ő kegyelmét. Akkor fogsz tudni igazából kegyelmet gyakorolni. Amik sokszor azért nem gyakorolnak, a hívők is kegyelmet egymás felé, mert nekik is kevés van. Ők se hitték el igazán azt, hogy nekik mekkora kegyelmet adott Jézus Krisztus. De Istennek az a terve, hogy mi az ő óriási nagy kegyelmét lássuk, és hogy ekkora kegyelmet gyakoroljunk mindenki felé, aki csak él körülöttünk. Hogy az Istennek a kegyelme tovább mehesse rajtunk keresztül. Hogy ne felróljuk, hanem elengedjük. Legyünk nagyvonalúak, elengedőek, megbocsátóak, akár testvérek felé, akár világiak felé. És ne ez a, te milyen vagy, méregetős típusú emberekké váljunk, hanem ilyen, ahogy Jézus járt itt a földön, ahogy mondtam, hogy ő teljes volt kegyelemmel. Legyetek teljesek kegyelemmel, az Isten kegyelme legyen teljes a ti életetekben, és legyen teljes rajtatok keresztül, Jézus nevében. Amen.